Nem sokára újabb NATO tanácskozás lesz, emlékeim szerint Hágában, és hát előzetesen gyakorlatilag jelezték az amerikaiak, hogy 5%-ra lenne kívánatos felemelni a hadi kiadásokat a GDP arányában a NATO tagországok számára, és hát a 2%-ot sem mindenki teljesíti most még. Hogy látja, mennyire lehet ez az 5% előre eldöntött, és képesek lehetnek-e a NATO tagok akár ekkora ugrásra a költésekben?
Itt rögtön azt kell tisztázni, hogy az 5% az tulajdonképpen 3,5 meg másfél. A tényleges katonai vagy védelmi kiadások összegét 3,5%-ra, tehát a GDP 3,5%-ára kellene emelni. Ezt a szintet egyébként csak a lengyelek érték el a tavaly évben. Apró érdekesség az USA sem, tehát az Amerikai Egyesült Államok 3,4%-ot ért el. Ugye a maradék másfél az a szükséges infrastruktúrális és úgynevezett kettős felhasználású fejlesztésekre kellene, hogy menjen, például az úthálózat korszerűsítése, a vasúthálózat fejlesztése, akár mesterség és intelligencia fejlesztés, tehát ez nagyon sok mindenre költhető, vagy például a társadalmi reziliencia, az az ellenálló képesség fejlesztéséhez szükséges dolgokról van szó, tehát igazából a plusz másfél az gazdaságfejlesztési, infrastruktúrális fejlesztési és más egyéb dolgokra is felhasználható, de valóban, ha csak ezt az úgymond direkt katonai célra kötelezően elköltendő 3,5%-ot nézzük, akkor is jól látható, hogy a NATO tagállamainak döntő többségettől nagyon-nagyon messze van. Más nem mondjak, a spanyolok, portugálok, a belgák, Luxemburg, de egyébként az olaszok is, mondjuk ugye az európai középhatalmak közül, nagyon messze vannak ettől, ők a 1,5%-ot sem érték el, vagy épp hogy elérték a tavaly évben, tehát nyilvánvaló, hogy ez igen-igen jelentős emelkedés kellene, hogy legyen, és hát valószínűleg a legtöbb ország ezt nem is fogja meglépni.
Magyarország elérte egyébként tavaly a 2%-ot?
2,10%, tehát Magyarország elérte ezt. Egyébként a tavaly évben már a tagállamok döntő többsége elérte ezt az értéket, nagy nehezen. A lengyeleknél volt a messze a legmagasabb 4,1%-kal, az észtek meg az amerikaiak következtek 3,4-jel, és egyébként még a lettek meg a görögök vannak 3% fölött, de a litvánok is 2,8%. Jól látható egyébként, hogy azok költenek kiemelkedően sokat, akik veszélyesen közel vannak az oroszokhoz, mert a mondjuk, hogy az első egyharmadban GDP arányosan költők között ott vannak a finnek, a dánok is, a románok is. Magyarország a középmezőnybe tartozik ebből a szempontból, és még egyszer a portugálok, olaszok, Kanada, Belgium, spanyolok, ők 1,5%-ot, sőt inkább annyit sem költöttek, tehát ez nekik különösen nagy emelkedés tenne szükségessé, de hát ez nem egészen úgy, hogy az amerikaiak mondanak valamit, és erre mindenki ugrik. Ebből a szempontból az a NATO messze nem egy olyan szervezet, mint fénykorában volt a Varsói szerződés, nyilván komoly viták árán fog változni. A britek, akik 2,3%-et költenek, 2-3 év alatt akarnak felmenni 2,5%-ra, mert már ott is ugye a legtöbb demokratikus országban nagyon feszített a költségvetés, úgy is, hogy a fejlett országokban a teljes GDP-nek nagyjából egy 60-65%-át az állam beszedés újraosztja. Tehát ebből már azért nagyon nehéz úgy az egyik területről a másikra átcsoportosítani forrásokat, hogy az ne fájjon valahol máshol. Tehát nyilvánvaló, hogy nagyon komoly pénzügyi viták vannak a különféle területek, egészségügy, oktatás, infrastruktúra fejlesztés, közlekedés és a védelmi ipar között. Valószínűleg egyébként a 1,5%-ot, tehát azt az úgymond védelmi infrastruktúrára, a védelmi iparra, a társadalmi ellenálló képességfejlesztésre fordítandó 1,5%-ot, az sokkal könnyebb lesz megtalálni az országoknak, mert hogy az számos más terület számára is pozitív, ha oda költenek. Egyébként az amerikaiaknál, meg Trump elnök úrnál is inkább az a tárgyalási stratégia, hogy kérnek valami lehetetlent, és akkor mindenki nagyon boldog, hogy ahhoz képest valami kevesebbel, de azért jóval többen, mint amennyit eredetileg terveztek volna az európaiak, meg lehet úszni ezt a dolgot. Tehát vélhetőleg maguk az amerikaiak is pontosan tudják, hogy ezt a legtöbb ország nem tudja elérni, de bármennyi emelés az azt jelenti, hogy az amerikaiak csapatokat meg eszközöket tudnak átvenni a csendes óceánra. Tehát nekik már nagyon régóta Kína az ellenfél, és Európától, meg az európai NATO tagállamoktól leginkább azt várják, hogy akkor méltóztassanak többet költeni, és megoldani az Európa körüli problémákat, tehát ne kössön le az öreg kontinens annyi amerikai forrást, amikor a fő ellenfél Kína az Ázsiában ma.
Picit el akarnám viccelni a dolgokat, akkor azt mondanám, hogy még szerencsé, hogy olyan alacsony a gazdasági növekedés Európában, így GDP arányában nem kell olyan összegszerűen többet költeni. Említette ezt a társadalmi ellenálló képességet, ez mit akar? Akár óvóhelyek építését, vagy tartalék energiaforrások építését, vagy hogy kell ezt elképzelni?
A kreativitásán is múlik az adott kormányzatnak, hogy mit tud ide elszámolni, mert most már a legtöbb technológia, ugye a modern katona magyarul szoktuk mondani, dual use, tehát kettős felhasználású, el lehet számolni számos más területre is, fel lehet használni a mezőgazdaságban is, például azokat a könnyű drónokat, amiket aztán akár fel is lehet fegyverezni. Tehát például az egyik ilyen az a dróngyártás, a drónfejlesztés, a drónokat irányító mesterséges intelligencia fejlesztése. Ezeket ugye már most is vannak olyan tervek, hogy akár a gyors futárszolgálatokat is részben drónokkal megtámogatni. Kísérleti jellegem a pizzafutárok is használnak ilyen drónokat ad abszurdum, tehát rengeteg mindenre lehet használni, mert hogy ami jó a katonáknak, ami jó a fegyveres erők számára, azoknak egy jelentős része az teljesen jó a védelmi szektor más elemeinek, vagy a polgári életnek is. Tehát ad abszurdum egy jobb GPS rendszer, egy jobb mobil internet lefedettség, arra nyugodtan lehet mondani, hogy az védelmi vonatkozása is van, mert hát van, hát ugye a fegyveresek is használják ezeket a rendszereket, illetve egy csomó mindent redundánssá kell tenni. Tehát tartalékkapacitások kellenek például az elektromos energiaszolgáltatásban, tartalékkapacitások kellenek az adattovábbításban, tehát egy csomó minden, ami egyébként a polgári életben is használatos, azokat kell megerősíteni, ellenállóbbá tenni a támadásoknak, mert nyilván háborús vészhelyzetben a haderő azonnal elkezdi ezeket használni. Mondok egy extrém példát, múlt hétvégén az ukránok az orosz repülőterek elleni dróntámadáshoz az orosz mobil internetet, az orosz mobil hálózatot használták. Nyilván egy fegyveres konfliktus esetén, vagy akár csak egy minősített helyzet esetén, ugye a fegyveres erők is sokkal nagyobb mértékben, vagy a rendvédelmi erők is sokkal nagyobb mértékben fogják igénybe venni a mobil internetet, meg a teljes kommunikációs rendszer, tehát annak nem baja, vannak tartalék kapacitásai, nem vannak, vannak olyan alállomások, amelyek mondjuk az egyiket kibertámadással, vagy fizikai támadással megtámadják, akkor át tudják venni a kieső alállomások helyét. Ez egy opció, és nagyon fontos, hogy ez tulajdonképpen nem kifejezetten csak katonai befektetés. Ennek a döntő többség olyan infrastruktúrális fejlesztés, amit a teljes állam, a polgári élet, a gazdaság, közlekedés, tehát minden szektor tud használni.
Rátérve a 3,5%-ra, van annyi gyár, megrendelői teljesítési kapacitás, hogy adott esetben, hogyha tényleg elkezdenek komolyabb tételekben rendelni európai államok, például Németország vagy Nagy-Britannia, amely komolyabb fegyverkezési programokat jelentett be, de hát ide sorolom Magyarországot vagy a keleti NATO határállamokat, hogy ők egyrészt tudnak-e egyáltalán többet költeni fegyverekre a GDP 3,5%-ának arányában?
Azt kell látni, hogy ha már megvan egy nagyon-nagyon jelentős haderő, akkor azt üzemeltetni is drágább. Lőgyakorlatokat kell tartani, növelni kell a személyi állományt, hiszen pont az orosz-ukrán háború mutatott arra, kisebb mértékben egyébként az izraeli-gázai konfliktus is, hogy lövészkatonára szükség van továbbra is jelentős mennyiségben, mert területet megtartani vagy elfoglalni csak azzal lehet. Tehát szükséges mindenhol, és ez mindenhol megjelent, egy személy létszám növekedés szükséges, ennek megfelelően fegyverzet, egyenruha mennyiség növekedése, több lőgyakorlat kell, növelni kell a kiképzések mennyiségét. Most a mezei gyalogsági lőszertől kezdve a tüzérségi gránátokig, ne adj Isten, egy irányított légiharcrakétáig, ami már millió dolláros tétel is lehet, iszonyatos költségei vannak a gyakorlatoknak is. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy több fegyver kell, itt arról van szó, hogy fokozni kell a kiképzést, növelni kell a csapatoknak a készségeiket, javítani a csapatok közötti kommunikációt, az együttműködési képességet, és ez mind idő, mind rengeteg gyakorlás, és pénz, tehát iszonyatosan drága dolog egy modern haderőt fenntartani, iszonyatosan drága ezt megtartani, tehát folyamatosan karban tartani a technikát, lőni vele, üzemanyaggal ellátni. Nyilván a védelmi ipari kapacitásokat is növelni kell, de most hozzá kell tenni, hogy ebből a szempontból viszont kifejezetten érdekes az, hogy az elmúlt most már sajnos bő 3 évben, amióta ez a borzasztó háború tőlünk keletre zajlik, Európában is nagyon jelentősen fejlődött a védelmi ipar. Tehát kifejezetten látványosan nőtt a német, nagyon sokat erősödött a francia, a brit, az olasz, és egyébként, ha belegondolunk, Magyarországon is ez egy nagyon előrelátó intézkedése volt a kormányzatnak, történt számos védelmi ipari beruházás, tehát nagyon sok állam rájött arra, hogy muszáj nagyobb védelmi ipari bázist fenntartani, és ebből a szempontból az ukránokban a szerencséje, Európának abból a szempontból szerencsét jelent, hogy volt időnk ráismélni arra, hogy mekkora a baj, hiszen ugye a háborúban álló Ukrajnának megígért lőszer és egyéb támogatások jelentős részét pláne az első 1-2 évben nem tudta biztosítani Európa. Most már viszont nagyon komoly kapacitások épültek ki, és hát az a baj, hogyha előre nézünk, hogy mi várható a globális biztonsági környezetben, sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy biztos, hogy ennek a hadiparnak meg is lesz a megrendelés mennyisége. Ezt a hadipart sajnos el is fogják tudni látni megrendelésekkel, mert hogy a katonai fenyegetettség érzet, ami egy szubjektív dolog, nem biztos, hogy valós, de mindenképpen például a baltiaknál, lengyeleknél, a skandinávoknál a lakosság és a politikai vezetés is egy orosz támadástól tart, mert a történelmi tapasztalatok náluk olyanok. Tehát mivel van egy fenyegetettség érzet, ezért az államok egy jelentős része, nem csak a politikai vezetés, hanem a lakosság is, ha nem is mondom, hogy jó szívvel, de sokkal könnyebben fog nagyobb védelmi kiadásokat támogatni, mint tette volna ez mondjuk 22. februárja előtt.